Ami segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenünk igéjét, amint az megírva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetében, a 22-től a 31-ig terjedő versekben. Megkérem, a gyülekezetet foglalja el helyét.
Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva, az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkott a templomokban, nem szorul emberkéz szolgálatára, mint a hiányt szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetiséget egy vérből teremtette, hogy lakjon az egész föld színén, meghatároztatta, elrendelte idejüket és lakóhelyüket, határait, hogy keressék az Istent, hátra kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs messzire egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetisége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetisége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészeti alkotáshoz, vagy emberi elképzelésekhez hasonló az Istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyet igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött, egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból.
Az a szent ige, kedves testvérek, amelynek alapján ma a Szentlélek segítségével előttetek szólni kívánok, megírva található a Timóteushoz írt 2. levél 4. fejezetében, a 2. versben eképpen. Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fedj, incs, biztas, teljes türelemmel és tanítással. Amen. Kedves testvérek, viszonylag gyakran szoktam idézni ezt az imént felolvasott igeverset, mivel ezt kaptam konfirmációkor, és úgy gondolom részben ez az igevers tehet arról, hogy most itt vagyok, és hogy engem kell hallgatnotok. Igyekszem hirdetni az igét, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő és a többi, de azért, ha választhatok, akkor azért az alkalmas időre szavazok inkább. Pál szavai ezek egyébként, amit ifjú tanítványának, Timóteusnak írt egy levelében, és a konfirmandusok által felolvasott ige szakaszból kiderül, hogy Pál tartotta is magát ehhez az üzenethez, ehhez a tanításához. Kész volt egy alkalmasnak tűnő időben, egy alkalmasnak tűnő helyen hirdetni az igét. Biztos ti is arra gondoltok, amire én, hogy milyen hely tűnhet alkalmasabbnak, mint az Areopágosz Atén közepén. Egy szép nagy domb, arra találták ki, hogy beszédeket mondjanak rajta az emberek. Jézustól egyébként is azt tanultuk, hogy a fontos beszédeket domb tetején kell elmondani, egyrészt, hogy jól láthatóak legyünk, másrészt az akusztikai tulajdonságai miatt. Egy aprócska különbség van csak, Jézus a hegyi beszéd elmondásához a hozzá legközelebb levő dombot választotta. Talán azon kívül, hogy ő beszédet mondott rajta, nem is volt semmi különleges tulajdonsága annak a dombnak. Pál apostol viszont Görögország leghíresebb dombját választotta, a főváros közepén, tele olyan emberekkel, akik jártasak voltak a filozófiában és a vallásokban. Azt még nem is említettem, hogy az egyik istenükről, Árészról, a háború istenéről nevezték el. Csak hogy jobban áttérezzük a helyzet komolyságát, összegyűjtöttem még néhány tudnivalót az Areios Pagoszról, ahogy ma nevezik, azaz Árész sziklájáról. Azt már említettem, hogy Athénban található, nem egészen a közepén, hanem az északnyugati részén a városnak, és elsősorban a bíráskodás vagy tanácskozás helyeként használták. Itt döntöttek különféle erőszakos cselekedetek, gyilkosságok vagy egyéb törvénytelenségek ügyében. Ezen kívül pedig bölcseleti vitahelyszín is volt. Fontos filozófiai és vallási vitákat folytattak itt, sok filozófus itt mutatta be a nézeteit. A szobrok, amikre Pál apostol hivatkozik, azok nem itt, hanem az athéni szentélyekben voltak, illetve az ország különböző részein. Az ismeretlen Isten tisztelete tehát ismert volt a hallgatóság előtt. Pál beszéde az alkalmas helyen volt. A hallgatóság alkalmas volt arra, hogy megértse, de úgy vették, hogy ez is csak egy a saját filozófusaik előadásai közül. Mindenképpen jár a dicséret Pálnak, hogy zsidó létére úgy tudott beszélni, hogy a filozófiában és tudományokban jártas görögök a sajátjukként hallgatták. Arról nem is beszélve, hogy még római állampolgár is volt. Pál azzal kezdi beszédét, hogy feltűnt számára, mennyire vallásosak a görög férfiak. Kivételesen ezt nem is venném gúnyolódásnak, de azért jobb, ha tudjuk, hogy a görögök máshogy voltak vallásosak, mint Pál vagy akár mi. Számtalan istenük volt, a görög mitológia folyamatosan íródott talán még abban a korban is, vagy még később. Inkább irodalmi műfajként tekintenék rá, mint vallásként. Azt viszont tényleg meg kell adni a görögöknek, hogy vallásos nép lehettek, mert nem akarták megkockáztatni, hogy akár csak egy istenséget is kifelejtsenek a tiszteletükből. Ezért oltárt emeltek az ismeretlen Istennek is. Biztos, ami biztos. Például az, hogy ez a hozzáállásuk azt mutatja, hogy alkalmas hallgatóság voltak Pál beszéde számára. Hiszen a keresésüket fejezi ki, a lelki dolgok iránti igényüket. Azt mutatja, hogy megvolt bennük a vágy és a keresés Isten után, még ha nem is ismerték őt. Ezért választotta Pál ezt az Istent, hogy rajta keresztül mutassa be az evangéliumot a görögöknek. Arról beszél, hogy az ismeretlen Isten nagyon is ismer bennünket, hiszen ő teremtett mindent, beleértve bennünket is. Elmondja, hogy mi az ő teremtményei vagyunk, és minden, ami bennünket körülvesz, az egyedül neki köszönhető. Én még ennél is tovább mennék, és kikerestem néhány igehelyet, ahol Isten arról beszél, hogy ő mindenkinél jobban ismer bennünket, még saját magunknál is. Ő már a születésünk előtt is ismert. A 139. Zsoltárban olvashatjuk: alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Jeremiásnak pedig ezt mondja: mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. Tehát előrelátó és gondos tervezés eredménye minden egyes ember. Nem csak a véletlenek összjátéka és a körülmények következménye. De ne szaladjunk még ennyire előre. Maradjunk még egy kicsit ennél az ismeretlen Istennél, akiről valójában az derül ki ezekből az igeversekből, hogy nem mi vagyunk számára ismeretlenek, hanem pont fordítva. Ő az ismeretlen számunkra, de ez nem jelenti azt, hogy ennek így is kell maradnia. Kereshetjük Istent, ahogyan az Pál beszédéből és számos igehelyből is kiderül. És meg is találhatjuk. Nem a kőben, vagy az értékesnek tartott fémekben, esetleg emberkéz alkotta tárgyakban, ahogy azt Pál is említi, hanem azáltal, hogy egyenesen ő hozzá fordulunk. Elnézte nekünk a tudatlanság időszakait, de most már azt hirdeti nekünk, hogy térjünk meg. Igaz, a történelem során mások által is jelét adta annak, hogy keres bennünket, gondoljunk csak a prófétákra, a bírákra, az ősatyákra, de őket a görögök nem ismerhették. Elküldte viszont a saját fiát azért, hogy a választott népen kívül mindenki más is megtudja, hogy van valahol egy szerető Isten, aki atyánkként tekint ránk, és a gyermekeinek tart bennünket. Az egész Szentírás azért íródott, hogy mi ne az ismeretlen Istenhez imádkozzunk, hanem ahhoz a szerető Istenhez, akit alapjaink keresztül megismerhettünk. Akiről tudhatjuk, hogy nem csak Istenünk, nem egy megközelíthetetlen és megfoghatatlan uralkodó, valahol nagyon magasan felettünk. Nem csak imádói és alattvalói vagyunk, hanem sokkal közelebbi kapcsolat fűzi őt hozzánk, és bennünket ő hozzá. Ez a bensőséges kapcsolat, amit Isten vállalt velünk, azt hirdeti ma nekünk, hogy reménnyel tekinthetünk a jövőbe. Ha Istenbe vetjük a bizalmunkat, akkor ő szabadítást ad számunkra, és nem pusztulást. Ezt az igehelyet is gyakran idézem Jeremiás könyvéből, de azért hangozzon el most is, és erősítsen meg bennünket, amikor elbizonytalanodnánk, hogy van-e még bármi kilátásunk az életben? Azt mondja az Úr Jeremiásnak, mert csak én tudom, mi a tervem veletek. Jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Szeretném rá felhívni a figyelmeteket, testvérek, hogy mindezeket nem csak azért mondtam el, hogy tudjatok róla. Most már hallottátok, hogy az ismeretlen Isten nem is ismeretlen, és mi sem vagyunk ismeretlenek számára. Még terve is van, sőt, velünk, a mi életünkkel is van terve. Az ő terve magába foglalja az irántunk érzett szeretetét, és bennünket magunkat is. Arra biztatlak titeket, testvérek, hogy találjatok időt az imádságra, és mondjatok hálát Istennek azért, hogy ismer minket és gondoskodik rólunk. Belévethetjük bizalmunkat, bízhatunk abban, hogy vezeti életünket, még akkor is, ha néha nem értjük a velünk történő eseményeket. Bízhatunk ő benne, hogy biztos kézzel irányít bennünket az ő akarata szerint. Nem engedi el a kezünket, még a kilátástalannak tűnő helyzetekben sem. Adjunk neki ezért hálát, imádkozzunk.